Hetedik fejezet. Rendezem a sorokat. Óvatos, kimért léptekkel haladtam felfelé a lépcsőházban. Szégyen vagy nem, de a második emeletnél elfogyott a szufla. Nem csak a két hónapos mozgásszegény életmód miatt, hanem azért is, mert a kórházban ezúttal sem tudott összegyűlni körülöttem annyi harapnivaló, amennyi kifoghatott volna rajtam. A nagy zabálások célja nem az unaloműzés volt, egész egyszerűen megunhatatlanul kívántam a finom falatokat, és nagy részt ennek a kulináris ingerenciának köszönhetően 6 kilót híztam. A 91 kiló végképp soknak bizonyult, elgyengült lábamnak. Amíg fel nem értem a harmadikra, csak azért drukkoltam, hogy szégyenemre ismerőssel ne találkozzam valahogy. Szüleim már rég fenn voltak, sőt, be is mentek a lakásba, mire nagy szuszogva felvonszoltam magam. Nagyon nevetségesnek éreztem a helyzetet. Pár hónappal ezelőtt még fürge lábakon száguldottam föl, most meg úgy vánszolgok, mint egy csoszogó csiga. Nincs ez így jól. A lakásba lépve eszembe jutott, hogy amikor azon az emlékezetes márciusi hétfő reggel elindultam a klinikára, alaposan szemügyre vettem az előszoba tapétájának mintázatát. Vajon hazaérkezve mennyit látok a rajzolatából? Még egy futó pillantást sem volt érdemes rávetni. Kezemet félszegen magam elé tartva indultam felfedező utamra. A szobában jobbra és balra is tekintettem, de még a nagyobb bútorok kontúrjai sem ütöttek át a tejüveg homályon. Nagyot sóhajtottam, és óvatosan belehuppantam a fotelba. 7 évvel ezelőtt már átéltem ugyanezt. Akkori látásvesztésem első 2 hónapjában azzal a keserű tudattal éltem, hogy többé nem fogok látni. Aztán a bajor orvosok közreműködésével mégiscsak visszanyertem a szemem világát. Most viszont semmilyen esély nem maradt. Azon kívül se barátok, se párom. Ez a magánélet mérlege. Szüleimet nem számítva, egymagam vagyok ebben a fene nagy világban. Ráadásul erősen kétségessé vált, hogy folytathatom-e az 1 éve kezdett üzletelést. Ha azt abba hagyom, egyszer s mindenkorra véget érnek haveri kapcsolataim. Akkor pedig mi marad nekem? Ahhoz nem fért kétség, hogy hajdanán holdbiztosan jósoltam. Egykor, amikor még a Békásmegyeri ABC-ben dolgoztam, gyakran járt oda 2 idős barátnő. 5-10 dek a párizsit szoktak kérni. Egyikük már csak fényt látott, barátnője viszont még körvonalakat is. Épp a csemmege pultnál segítkeztem, amikor a 2 csoszogva közlekedő hölgy a hűtőpult elérkezett. Amikor kiszolgáltam őket, beszélgettünk. Látásról és nem látásról. 10 év múlva már én sem fogok látni, mondtam higgadtan, mire mindketten elszörnyedtek. Ne mondjon már ilyet, kedves fiatalember, sopánkodtak. A fene se gondolta volna, hogy ilyen pontosan eltalálom azt a 10 évet. Ám a kedvem nem lett jobb attól, hogy fényderült, fenomenális jövendőmondó tehetségemre. Immár választhattam volna szakmának a szemfényvesztő jóslást, mert az ehhez dukáló hókusz-pókuszt még hatásosabbá tehettem volna. A varázsgömb fölé fehér bottal rajzolhattam volna a kuncsaftoknak a mágikus köröket. Talán csak egy valaminek örülhettem igazán. A haloványon is, amikor a körülményekhez képest még elfogadhatóan láttam, roppant előrelátó gondolat fogant meg a fejemben. Rendszeresen elővettem és szorgosan nézegettem a családi fotókat, elmélyülten szívtam magamba a fényképek kibővített tér és esemény változatát. A tudatos felkészülésnek köszönhetően emlékezetem tárházából sorra kerültek elő a régóta feledett emlékképek. A napok nagy részét fekvéssel töltöttem a hűs szobában. Odakint vadul tombolt a forró nyár. Nem kívánkoztam az utcára, volt otthon éppen elég teendőm. Erősen feszített belülről a kilátástalanság. Nehéz lett volna eldöntenem, hogy egészségi állapotom keserítette el jobban, vagy házas életem kudarca. Egy azonban biztos volt, mindkettő ellen föl kell vennem a mentális kesztyűt. A lelki terheket minél gyorsabban és egyben véglegesen rendeznem kellett. Meg kellett szakítani, darabokra kellett zúzni, ki kellett söpörni a francba a fejemben keringő visszatérő kusza gondolatokat. Meg is próbálkoztam bele. Rám tört a közelmúlt bosszantó emléke. Hatalmas erővel kilöktem kobakomból a komisz képet. Az üresen maradt helyre az egyik nyaralás bevillanó emlékképét illesztettem, és azt színes fényképpé, majd pergő kópiává alakítottam át. Ilyen formán elevenedtek fel bennem a régvolt idő kopottas filmjei. Ám a jelen nehézségeit felettetni hivatott mozi pillanatokon belül megszakadt. A közelmúlt kudarcának kockái új erőre kapva felülírták a régit, és peregtek szakadatlan. Ám én továbbra sem voltam kíváncsi rájuk. Soha többé. Erővel újra egy kedves emlékképre összpontosítottam, és lecseréltem a satnya filmet a fél lábszárig érő hóval borított Prága képére. Ennek a kiruccanásnak említésre méltó előzménye is van. Kedvenc Werner Grüner sörözőnkben üldögéltünk a haverokkal. A hét elejé racsparti közben javasoltam, hogy utazzunk el Prágába egy hétvégi sörtúrára. Na jó, felelték a krigli fülét markoló cimborák, de mikor? Gondolkodás nélkül rávágtam, péntek este. Úgy is lett. A jelzett nap estéjén az Erzsébet sörözőben készültünk fel a hosszú vonatútra 6 adag tatár bifszteket és 9 korsó komló italt pusztítottunk el hárman. Már a keleti pályaudvar felé tartottunk, amikor kis pelyhekben hullani kezdett a hó. Az igazi meglepetés az állomáson ért, a Jugoszláviából érkező nemzetközi gyors 7 óra késéssel futott be. Már majdnem Prágában kellett volna lennünk, de még épp hogy csak kigördültünk a csarnokból. A vonat nesztelenül suhant a tájon, amit időközben 30 centi vastag hó takart be. Már bőven cseföldön jártunk, a szerelvény éppen kihúzott az egyik állomásról. A magas hóban egy fél méteres szökellésekkel haladó nyuszira figyeltünk fel. Nagy erőfeszítésébe került a hazavezető út. Úgy éreztem, újra ellestem valamit a természetből. Prágába az est leszállta után érkeztünk meg. Nagy pelyhekben szakadt a hó. Sietve indultunk az egyik utazási iroda kirendeltségébe, mivel szálláshelyünk persze nem volt. A pazarul kivilágított helység már zárva volt, ám felfigyeltünk egy férfira, aki mintha csak ránk várt volna. Teli találat volt a megérzésünk, és fél óra múlva már a kiadószobában voltunk. Hamar megfürödtünk, és irányos vejg söröző. Bár még egyikünk sem járt a csefővárosban, hamar oda találtunk a méltán neves ivóba, ahol nagy bánatunkra éppen egy zárt körű rendezvényt tartottak. Aznap nyerte meg a csehszlovák tenisz válogatott a Davis kupát. Rövid tanakodás és pár száz méter bukdácsolás után rátaláltunk egy a hétköznapi emberek által kedvelt helyre. Velünk együtt immár 103-an kocingattak az egyszerűen berendezett, de jó hangulatú ivóban. Hamar megtanultuk a helyi módit. Ha az asztal szélére tettük a kiürült korsót, a felszolgáló kérés nélkül hozta és tette elénk az újabb sört. Jött is a pincér egy tálcányi, frissen csapolt sörrel. Itt újra megszakadt a régmúlt pergő habos képe, hogy helyére a közelmúlt egyik silány terméke furakodjon. A fene sem fog ilyen vackot nézni, gondoltam, és pillanaton belül beindítottam egy másik emlékfilmet. Tengerparti strand fövenye kelt életre. Homok, krokodil és szfinx sziluettje tűnt ki, élesen a bikiniben mászkáló, kemény combú és kerek popsiú csajok mögött. Ritmust nem tévesztve hullámzott a tenger, a víz felett éles hangon rikácsoltak a széttárt szárnyakkal lebegő sirályok. Így tettem heteken, hónapokon át. Eleinte 10 másodpercig tudtam csak megtartani a nekem kedves, színes változatban pergő kockákat. Kitartóan és rendszeresen vetítettem magamnak, mint maszek mozis. Lassan, inci-finci másodpercekkel növelgettem a felettető képsorokat. Ez a technika volt a söprés. És én gyakoroltam, csak gyakoroltam, míg egyszer csak elértem azt, amit egykor lehetetlennek tartottam. Néhány percre sikerült teljesen kiüresíteni a fejemet. Nem volt benne se gondolat, se kép, olyan volt, mint egy üres doboz. Tökéletes nyugalomba kerültem. Lebegtem ott az ágyon, mindenfajta mentális és fizikai valótól függetlenítettem magam. Remek érzés volt, ha csak percekre is, de kiúszott belőlem a feszültség. Felszabadult, agykapacitásom pedig, anélkül, hogy észrevettem volna, öntevékenyen munkához látott. Először is elhatároztam, hogy lefogyok. A karcsúvá válás érdekében lemondtam a vacsoráról, sőt, néha még az ebédről is. Leszoktattam magam a húshevésről, hetente egyszer még koplaltam is, ilyenkor csak rostos narancslevet ittam. 3 hónap alatt 10 kilótól szabadultam meg, és már inkább hasonlítottam egy gebéhez, mint egy formás pacihoz. Hó-hó-hó, kiáltottam, állt magamnak. Megzaboláztam a vágtázó súlycsökkenést, sőt, bőségesebb takarmányra fogtam magam. Addig méreckedtem a szoba mérlegen, amíg beálltam eredeti 85 kilós versenysúlyomra. Mindez nem csak azért volt fontos, hogy könnyebben tudjak mozogni, az emeletre felkapaszkodni, hanem azért is, mert éreztem, hogy el tudok érni valamit, ha azt akarom. Az egyik természetgyógyász klinika felkeresésére is rávitt a lélek. Pontosabban egy legalább 50 egészségi problémával küzdő hölgy, aki egy közeli toronyházban lakott. Mit veszthetek? Maximum 100 forintot. Anyukámmal mentünk el a Népstadion környékén levő centrumba. Tüzetesen szemügyre vették körmeimet, fülcimpámat, meg a jó ég tudja még, hogy mi mindent. Javasoltak 200 gyógyteát, zabkását, nyomelemekben gazdag neurozámport, meg töretlen hitet, hogy újra lássak. Még az egyik keleti világvallás hitvilágával is előhozakodott az épp szolgálatos természetgyógyász, miközben tenyeréből energiát adott át a szememnek. Kertelés nélkül feltettem néhány okvetetlenkedő kérdést neki az általa említett vallásról, és ő érezhetően zokon vette. Igazából nem hittem abban, hogy a tönkrement látásomat bármivel is javíthatná. Néhány 1000 forint bánat pénz bánta, vagy inkább ennyi tanuló pénzbe került ez a pótcselekvés. Egy hónapon belül felhagytam vele. Másra viszont igen csak megérett az idő, mármint arra, hogy ellátogasson hozzám a bajuszos haver és felesége, immár 2 porontyukkal. A városban még mindig rekkenő hőség tombolt. A tatárbifszek és a hozzádukáló sör a hűtőszekrényben várta elrendelt sorsát. Az erkélyre kikerült a szétnyitható asztal, köré a székek. A kőlapra futószőnyeget hengerítettünk. Barátom részt vett a költözés húrukjában, ezért ő már ismerte a lakást, felesége viszont most járt nálam először. Örömmel újságolták, hogy egy éven belül ők is költöznek. Szívből örültem a rózsás kilátásoknak. Előbb-utóbb persze szóba került az utolsó találkozásunk óta alaposan megváltozott helyzetem. Nem húztam hosszúra a közelmúlt eseményeit. Inkább a tatár és a sör vacogtató helyzetére tereltem a szót. Kiverjük a hűtőből, szavaztunk egyhangúan. Szüleim is jó ízűen palatoztak. Folyt a beszéd meg a hideg sör, és én néhány percre újra feledni tudtam sanyarú állapotomat. Elfogyott a bőséges lakoma. Szüleim szabaddá tették az asztalt, és elvonultak a konyhába mosogatni. Mi meg kint maradtunk az árnyékos teraszon. Tudjátok, mondtam, eddig még bíztam látásom javulásában, de a minap megértettem, hogy a fénynél többet már soha többé nem fogok látni, és elbőgtem magam. Szememből kigurultak a bánat, öklömnyi könnyei, és szipogtam hozzá derekasan, mint egy hátul gombolós gyerek. Először és utoljára fordult elő velem, hogy a látásvesztés miatt eltörött a mécsesem. Annak viszont kimondottan örültem, hogy szüleim nem voltak ennek tanúi. Egyhangúan teltek a napok. Sokat aludtam, ami mindenképpen pozitívan hatott rám. Úgy voltam otthon a szundikálással, ahogy a klinikán az evéssel. Délelőtt, délután vagy kora este egyre ment nekem. Amit laposodtak pilláim, már is a kanapé felé vettem az irányt. Volt egy örökbecsű koncert Berlinben, aminek az elejét leszámítva szintén átaludtam, épp úgy, mint bármely más műsort a tévében. Az egyik nagy kedvencem a Pink Floyd adott koncertet a frissen lerombolt berlini fal tőszomszédságában, de föl sem vetődött bennem, hogy végighallgassam a történelmi fellépést. Ez a folyamat már a látókorszakon vége felé elkezdődött, egyre kevésbé kötött le a televízió, nem csak azért, mert a romló látás csökkentette a képi élményt, inkább azért, mert a produkciók egyre érdektelenebbnek tűntek. Ezt a folyamatot viharsebesen felgyorsította a látásvesztés. Most, hogy helyzetem mielőbbi feldolgozása véget, amúgy is el kellett mélyülnöm magamban, a televízió kínálata teljesen haszontalanná és érdektelenné vált. Apukámat a nagyobbik szobában kvártéhoztuk el, ahol a műsorláda is volt. Este 8 felé jó éjszakát kívántam neki, és behúztam magam után az ajtót. Egy nem mindennapi esemény a taxis blokád, viszont annyira fölkeltette érdeklődésemet, hogy unszolni kezdtem apukámat. Nézzük meg test közelből. Az események erős feszültséget gerjesztettek bennem, tartottam az elszabaduló indulatoktól. Az erőszak minden fajtájától írtózom, főleg a fegyveres konfliktustól, pedig ilyet még sohasem éltem át. Viszolygásomat tetézte, hogy mióta elvesztettem a látásomat, teljesen kiszolgáltatottnak éreztem magam. Nem éppen hadakozástól tartottam, de zavart, hogy minden kockázat szüleimre hárult volna. Egy troli és 4 busz megállónyira laktam az őrsvezér terétől. Hosszú hónapok óta most indultunk a leghosszabb sétára. Útközben apukám láttatta velem a jármű forgalomtól mentes utca képét, mintha egy alsóbrendű országúton baktattunk volna a néptelen határban, pedig egy 2 milliós város közepén voltunk. Ahol kissé jobbra kanyarodott a főút, taxik álltak keresztben az úttesten. A csomópont közepén minden irányban dupla sor taxi állt. A sofőrök kedélyesen cseverésztek. Nem messze rendőrautók strázsáltak, és a szolgálatban lévő egyenruhások békésen üldögéltek a meseautókban. A mindig zajos gépjármű és gyalogos forgalomtól nyüzsgő városközpontot teljesen kihaltnak érzékeltem. Csupán néhány magunkfajta kíváncsiskodó bóklászott a taxik között. Ha mentő, tűzoltó vagy netán a rendőrség gépkocsi akart áthaladni a kereszteződésen, az úton állók utat nyitottak neki. Az élelmiszert szállító gépjárművek is akadálytalanul gördülhettek tovább. Egy rotorzúgásra kaptam fel a fejem. Egy polisz feliratú helikopter érkezett a belváros felől. Alacsonyan, lassan kúszott be a tér fölé. Oldalsó ajtaját szélesre tárták, hogy valaki filmezhesse onnan a teret. 5 percig lebegett, aztán tovább röppent. Nem kezdtünk beszélgetni egyik kockás autó tulajdonosával sem, mással sem. Magam elé képzeltem az eseményeket, és a szokatlan városkép a hozzátartozó feszültséggel új állapotom egyik alapélményévé vált. Életszerűen át tudtam élni mindazt, amit nem láthattam. Ez lett újkori életem első hosszabb kirándulása. 31 éven át a látó emberek életét éltem, de már nem tartoztam közéjük. Külsőleg jól érzékelhetően más lettem, de belülről ugyanaz maradtam, legalábbis egy ideig még úgy gondoltam. A többi ember számára vak lettem, szerintem, pedig nem láttam, hogy az végül is egy és ugyanaz. Az emberek túlnyomó többségének biztosan igen, függetlenül attól, hogy látnak vagy nem. Szememet kinyitottam 10-szer, 100-szor, 1000-szer. Sok értelme nem volt. Ráadásul ez a fénylátás még romlani is fog, tört rám minduntalan a keserű felismerés. Kész őrület, mivé foszlik emlékezetemben a tavasz színkavalkádja, a nyár zöld lombú világa, az ősszivárvány színei, a télfehérsége. Mivé mosódik a hegyek orma, a tenger horizontig tartó síkja. Mi lesz a változatos alakú felhők képével, a naplemente varázsával, a csillagos ég tündöklésével? És mi történik a formás alakú nők emlékével, a beszédes szemek üzenetével, a mosolyok szépségével? És szüleim arcával, a képi időszámítás végképp megállt számomra. Akárhány évig is fogok élni, csak az 1990-ig látottak alapján elevenedhet meg bennem a világ. Lehorgasztott fejjel búsultam a kanapé szélén. Magam elé képzeltem zuglói lakásom környékét, és a jó öreg angyalföldet is. Minden stimmelt, a képek felidézésével egy ideig biztosan nem lesz baj, és a közlekedéssel, lakáson és házon belül biztonságosan tudtam és mertem mozogni. De az még a legmerészebb álmomban sem vetődött fel bennem, hogy egyedül merészkedjek ki az utcára. Miért olyan nehéz önállóan közlekedni? Ha a látó ember a fotelben ülve behunja a szemét, azt hiheti, ilyen érzés nem látni. Az persze banális naivitás, ahogy megpróbálna felállni, már is elbizonytalanodna, pedig még semmi érdemlegeset nem tett. Próbáljon megtenni néhány lépést. Itt kezdődik az igazi probléma, a nagyfokú elbizonytalanodás. Pár lépést biztosan megmer kockáztatni, mondjuk 3-at, esetleg 10-et, de többet nem igen. Úgy is kísérletezhetünk, hogy nyitott szemmel memorizáljuk az útvonalat, majd csukott szemmel megpróbálunk végigmenni rajta. Hiába térképezzük a nyomvonalat fél órán át is, akkor sem merünk megtenni úgy egy tucatnyi lépésnél többet. Kivételek persze ez alól is vannak. Miért nem képes 10 méternél tovább haladni a próbálkozó? Az ok egyszerű és logikus. Az ember legfontosabb információ forrása a szeme. A mozgás szerveket az agy e feladatra specializált szegmense vezérli a beérkezett és feldolgozott információk alapján. Az irányító központnak folyamatosan érkező képre van szüksége ahhoz, hogy az eltervezett mozdulatsort gördülékenyen végre tudja hajtani. Ha a vizuális inger megszűnik, az irányító központ előbb elbizonytalanodik, majd leáll. Nem ad újabb utasítást a mozgásszerveknek. Behuny szemmel ezért nem lép sokat a látó ember, nemhogy az utcán, de még saját lakásában sem. Nyilvánvaló, meg lehet tanulni, el is lehet sajátítani, hogyan közlekedjünk nem látva. Hiszen kis hazánkban pár ezer fehér botos valahogyan mégiscsak elboldogul az utcán. Apropó segédeszköz. No, azt a világ összes kincséért sem vettem volna a kezembe. Hogy miért? Mert nem akartam vakká válni. Ugyanis akkor még úgy gondolkodtam, hogy akinél fehér botot látnak az emberek, arra, mint szerencsétlen vakra gondolnak, és úgy is viselkednek vele. Én meg nem akartam vak lenni. A gyerekkori élmény szokatlanul dolgozott bennem. Közben szégyeltem is, hogy nem látok, de piszkosul, hogy mindez egy nagy hülyeség. Lehet, de életem eme időszakában így vélekedtem. Még egy kurta adalék a közlekedéshez. Nagyon nehéz nyílegyenesen menni. Ha járda közepén haladó ember csak 5 fokkal eltér a helyes, relatíve egyenes iránytól, már pár méter múlva vagy az úttest mellett, vagy a házfalnál találja magát. Támpontra és fehér botra egyaránt szükség van az utcán. A nyílegyenes gyaloglás egyik alapfeltétele a viszonylag tempós haladás. Gondoljunk csak bele, ha a kerékpáros nagyon lassan teker, eldől, mert nem képes megtartani az egyensúlyt. Hamar rájöttem, hogy ha önállóvá akarok válni, mindent újra kell tanulnom. A nemlátás is csak addig zavarja az emberfiát, amíg az agynak hiányzik a megszokott kép. Újra beindult és lendületet vett az üzletelés. Az úgynevezett KGST piacokon beszerzett felvásárolt árukat a lakótelepen és egyéb helyeken terítettem, értékesítettem. Vállamra akasztottam a kék színű, ruhákkal és egyéb holmikkal teletömött pillekönnyű táskát, bal kezem mutató és középső ujjával hozzáértem anyukám jobb felkarjához, és már indultunk is. A felkeresett lakásokat alaposan ismertem, így csak kisebb segítségre volt szükségem ahhoz, hogy a fotel helyett mondjuk ne a földre üljek le. A régi ismerősök szerte a lakótelepen együttérzéssel vették tudomásul, hogy már nem látok. Némelyikük még hangot is adott a béli vélekedésének, milyen jó, hogy nem omoltam össze a rám zúduló teher alatt. Amennyire igényelték, mindenhol elmeséltem, mi is történt velem. A laikusok is könnyen megértették. Felbecsülhetetlen kincs volt számomra az a lehetőség, hogy hetente párszor érdemben kimozdulhattam otthonról. Emberek tucatjával találkozhattam, beszélgettem. Az értelmes és hasznos kötöttségnek meghatározó jelentősége volt abban, hogy ne elveszítsem, de újra megtaláljam helyemet a világban. Kimondottan jól esett, hogy továbbra sem a látás foka alapján kezeltek. A kisebb-nagyobb gyerekeknek is elújságoltam, hogy már nem látok. Az alsó tagozatosokat megkértem, nyújtsák felém néhány ujjukat. Nyitott tenyerüket az arcom elé tartották, én megközöltem, hogy még a kezüket sem látom. De akarod, pontosan megmondom, hány ujjadat mutatod, leptem meg őket. Nem vagyok tuti biztos benne, hogy mindegyik kölyök rábólintott, de úgy vettem. Kezemmel megkerestem az arcom elé tett praclit, és nemes egyszerűséggel, Végig tapogattam a kimerevített ujjakat. Én most már így látok, jelentettem ki. Némelyikük vagy 3 méterrel odébb osont, és a továbbiakban már onnan mutatta az ujjait. Odáig nem ér el a kezem, tehát nem tudom megmondani, adtam meg magam. Számutattam a gyerekeknek arról is, hogyan tájékozódom, ismerem fel a dolgokat hangjuk alapján. A pénzérmét csörgéséről, a bekapcsolt televíziót a hang irányából. Ezekkel az alapfokú ismeretterjesztő 10 percekkel mindenki jól járt, legfőképpen én. Akadtak mulatságos esetek is, mint amikor a férj lelkesen hozott egy színes bulvárlapot, miközben felesége anyukámmal üzletelt. Egy csinos pipi van benne félmeztelenül. Olyan szép didie és formás popsia van, de az embernek kedve támad rá ugrani a lapra. Felé nyújtottam a kezemet, elvettem tőle az újságot. Magam elé tartottam a lapot, mintha most rágatnám a formásnak mondott macát. A feleség ekkor halkan, de sokat mondóan odafordult a férjéhez. Te hülye vagy, fiacskám? Nagyot sziszent, és a homlokára csapott a férj, majd nagy bocsánatkérések közepette indult felém. Ne haragudj, Laci, teljesen elfelejtettem, hogy már nem látsz. Az én lelkem meg szélesen mosolygott közben. Az ég ott a világon semmi baj nincs. Azt mondtad, nézzem meg az újságot, mert egy remek aktfotó van benne. Én a lapot kézbe kaptam, meg is néztem. Az meg, hogy mit láttam belőle, már egészen más kérdés, és jót nevettem. Zavart csend ülte meg a szobát, majd a többiek is elnevették magukat, igaz halkabban. Másutt más móka esett. Már jöttünk ki a lakásból, a nyitott folyosó felé tartottunk, öreg este volt odakint, egy égősen világított a közlekedő úton, ezért a figyelmes háziasszony elém akart kerülni, hogy felkapcsolja a világítást. Hagyd a fenébe az egészet, én már hónapok óta úgy közlekedem, mint egy denevér. Nevetve mondtam, nevetést vártam rá, de hiába. A humor és az önirónia segített, hogy szembe tudjak szállni képtelen állapotommal. Aki komolyan veszi saját búját, baját, leledzen bármiben is, az abba bele fog nyomorodni, bele fog pusztulni. Súlytalanná kell tenni a keservet, és azzal már is kihúztuk a bal sors méregfogát. A spontán humorral reagáló, önmagával ironikus ember lelke felszabadul. Azt a továbbiakban már senki és semmi nem vetheti rabigába. Néhány elvetét próbálkozás után felhagytam a nőkereséssel. Nem voltam még olyan stabil lelki állapotban, hogy párkapcsolatot építhessek rá. Még magammal sem voltam tisztában, nemhogy azzal, milyen emberré fogok átalakulni. Előbb rendezni kell a sorokat, és csak utána jöhet a próbálkozás. A testet és lelket egyaránt pezsdítő mozgás nélkül sem lehet meglenni. Erre a felismerésre is hamar rájöttem a lakás zárkában. A rendszeres mozgásra egyetlen reális lehetőség kínálkozott, apukámmal lementünk sétálni a lakótelepre. Agytornának sem volt utolsó a testemet karbantartó mászkálás. Az alakuló, formálódó lakótelepet még az építkezés idején keresztül kasul bebarangoltuk szüleimmel, tehát volt mire emlékeznem. Baktattunk a sétányokon, apukám pedig elmesélte, hogy mit lát. Kisebb kereskedéseket is felfedeztünk a telep távolabbi zugaiban, sőt, még egy postahivatalt is. Egyre inkább figyeltem a talpammal. Lassanként fölfedeztem azokat az apró jeleket a járdán, amelyből meg tudtam satszolni a következő lelépőig hátralévő távolságot. Igyekeztem minél kevésbé feltűnően közlekedni, és úgy éreztem, hogy nem, vagy csak alig lehet észrevenni, hogy nem látok. Természetesen apukámmal sem kézen fogva grasszáltunk. Bal kezemet könyökben behajlítottam, és az ujjaim végét jobb felkarjához érintve, fél lépéssel lemaradva követtem őt a járdán. A közlekedésnek ez a módja több szempontból is előnyös volt. Továbbra is szabadon, majdnem természetes módon járhattam. Legfeljebb a félig behajlított kar látványa lehetett kissé bizarr. A fél lépés távolságra azért volt szükség, hogy érezzem, ha a járda végén az úttestre lelép apukám, és így harmonikusan követhessem. Végig arra törekedtem, hogy minél kötetlenebbül, minél szabadabban mozogjak. Ennek fő oka persze az volt, hogy továbbra is rejteni akartam állapotomat. Mindezek dacára úgy letörtem, mint a Billy füle. Az önálló közlekedés annyira elképzelhetetlennek tűnt, hogy még csak el se gondolkodtam annak technikáján. Nem pazaroltam rá az időt és a szellemi muníciót. A jelenben elsősorban az egyén stabilitását szolgáló erőket kerestem. Van egy hangulatosan berendezett lakásom. A postás havonta hozza a rokkant nyugdíjat. Lelkileg nem omlottam össze. Nem lettem se depressziós, se hisztérikus. Szép lassan megpróbáltam, próbálgattam feldolgozni magamban a történteket. Megéreztem, hogy ebből a mély gödörből egy belülről induló önfejlődés vezet ki. Minden, de mindent a nulláról kell újra kezdeni, újra tanulni. Nem látva és nem önállóan közlekedve. Mindössze ennyi volt a kihívás, nem több. Minden reggel csodavárással ébredtem. Hát, ha ma jobban látok, nem ez mi haszna ábrándozásnak bizonyult. Tehetetlen és csügget voltam, de nem panaszkodtam. Sem addig, sem azóta nem beszélgettem. Nem látásomról szüleimmel, és nem fújtam az ilyenkor szokásos slágert sem, hogy milyen jó lenne újra látni. Teljesen értelmetlen lett volna előrukkolni ezekkel az ostobaságokkal. Miért növeljem bele szüleim amúgy is csillapíthatatlan fájdalmát? Inkább nyugtatgattam őket erős keservük idején. Nem érdekes, majd csak lesz valahogy, szól a régi nóta. Anyukám pendítette meg először, jobb lenne, ha közelükbe költöznék. Egyedül nem tudod ellátni magad, mondta. Valakinek állandóan itt kell lennie mellette, de ez hosszú távon nem oldható meg. A látásod pedig sajnos nem fog javulni. Igen, de én nem akartam elköltözni. Ezt azonban nem mondtam meg nyíltan, csak sejtettem velük. Egyfajta egyensúly alakult ki, ám anyukámat nem olyan fából faragták, hogy csak úgy rám hagyja. Kétszer is kecsegtető lakás csere lehetőségével állított be hozzám. Egy lakás szövetkezett tagjai lehettünk volna. Más-más ok miatt, de mindkét lehetőség dugába dőlt. Ki ne ismerni a közismert mondást, nem látja a fától az erdőt. Talán már éve is volt annak, hogy azon az emeleten, ahol szüleim is laktak, megüresedett az egyik kégli. A lakás elhunyt tulajdonosa a ház első lakói közé tartozott. A Duna felé néző kéró körül teljes csend honolt a házban. Anyukám végül megkérdezte, ugyan mit akarhat kezdeni vele az örökös? A családi kupak tanács végén abban maradtunk, hogy egy levelet dobunk be a lakásba. Nem kellett sokáig várnunk a válaszra, megegyeztünk az időpontban, és apukámmal reggel elmentünk a szülői lakba. Mind a hárman izgatottan vártuk az idősödő tulaj csengetését. Elhanyagolt, alaposan lelakott lakásra számítottunk. De arra nem, hogy annál még egy viharvert istálló is különb legyen. Amúgy a kégli fekvése és beosztása is nagyon jó volt, és nem volt közös fal a szüleim otthonával. Megkérdeztük az örököst, nem akarja elcserélni a két lakást. Egy az egyben. Az én lakásom 7 négyzetméterrel kisebb volt ugyan, de tökéletes állagú. Eltöprengett rajta, de végül is az eladás mellett maradt. A kért összeget elfogadhatónak tartottuk, annyit könnyen túladhattam a zuglói lakáson. Tisztáztuk a szükséges részleteket, és kezet fogtunk. Mindössze 3 métert kellett megtennünk a folyosón, és már is hazaérkeztünk. Beléptünk az ajtón, és anyukám elsírta magát. A két lakás állapotának különbsége miatt. Nem győztük vigasztalni. Egy biztos, állapítottuk meg közösen. Az adásvétel után ki kell forgatni mind a 4 sarkából a kéglit. Napokon belül megjelent a hirdetésünk az egyik újságban. A régi lakásért valamivel többet kértem, mint amennyibe a lerohadt új ingatlan került. Kérhettem volna jóval többet is, de sürgetett az idő. Már az első nap legalább 20 érdeklődtek telefonon, természetesen én ügyeltem, és a hétvége felé már idegesen rángatóztam, ha megcsörent a készülék. Seregnyi érdeklődő jött. Akadt köztük egy éppen nekünk való is. Megalkuttunk mindenben. Megkötöttük az adásvételi szerződést, és egy hónap múlva már el is költöztem a rendbehozott lakásba. Így teljesült be egyik gyermekkori álmom.